vízmelegedést hoz el, megbillenhet az évszakos ciklusokra épülő ökoszisztéma, nő az oxigénhiányos időszakok és az algavirágzások kockázata, és megjelennek a melegkedvelő inváziós növényfajok is. A 85 éve született Kozma Imre atya 1200 tanítását tette közzé a Máltai Szeretetszolgálat. 85 éve. 1940. június 4-én született Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke. Kozma Imre atya emlékének és szellemi örökségének megőrzése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy nyilvános weboldalon gyűjtötte össze a szervezet alapító elnökének tanításait, legfontosabb üzeneteit. A Máltai Szeretetszolgálat által létrehozott weboldalon jelenleg 1200 hangfelvétel és 900 leírat érhető el. Suliban maradni program Józsefvárosban. A Józsefvárosi Karácsony Sándor közalapítvány programot indít a kerület fiataljai számára, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik nehezebb körülmények között próbálják befejezni középiskolai tanulmányaikat. A program keretében a kiválasztott jelentkezők maximum 24 hónapon keresztül havi 50 ezer forint ösztöndíjban részesülnek. A program nem csak pénzbeli támogatást nyújt, hanem tapasztalt mentor is segíti a résztvevőket. A Suliban maradni programra 2025. június 10-ig lehet pályázni. Két érmet is szereztek a magyar csapatok a Nemzetközi Informatikai Csapat Diákolimpián. Idén Magyarország rendezte a Nemzetközi Informatikai Csapat Diákolimpiát, amelyen négy fős középiskolás diákcsapatok mérik össze tudásukat komplex algoritmikus gondolkodást igénylő feladatok megoldásában. A magyar indulók közül a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium diákjai ezüstérmet, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium diákcsapat pedig bronzérmet szerzett. Az aranyéremre jogosító pontszámot egy bolgár és egy román csapat érte el. Európa Amazonaszát érinti az év kerékpárútja 2025-ben, Murakeresztúrkör lett a közönség szavazás nyertese. Az év kerékpárútja címet 6. éve dönti el szavazással a nagy közönség, idén a Murakeresztúrkör nyerte el a címet 2938 szavazattal. A Mura és a Dráva ártéri, erdői, a különböző korokból itt maradt történelmi emlékek, a helyiek vendégszeretete és nem utolsó sorban a kiváló aszfaltút jelentik a nyertes Murakeresztúrkört. Híreink végén pedig pár szó az időjárásról. Ma sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, melyekből átmenetileg frissítő zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Az élénk erős szélben délutánra 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Holnap késő délután este egy erős hideg front érkezhet záporokkal, zivatarokkal, erős olykor viharos széllökésekkel. Az ország nagy részén napközben még kitart a napos idő. A csúcshőmérséklet északnyugaton 22 és 29, máshol 30 és 37 fok között alakulhat. A híreket pedig ma is Prüledit szerkesztette, felolvasta Madarász Máté.
Maybe I'm moving away too slow. my baby. Been a fool before, wouldn't like to keep my love caught in the slamming door. Are you more than hot for me, or am I a page in your history? Oh, I don't mean to make demands, but the word and the deed go hand in hand. How about some information, please?
Hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Akik történelmet tanultak, bizonyára emlékeznek erre nagyon érdekes kifejezésre, defenestráció. A prágai defenestráció az az ablakon való kihaigálás, illetve a 30 éves háború kezdete. Erről beszélgetett Berek Péter, a Rubikon Intézet munkatársával a múlt héten. Most este az interjút ismételjük meg.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Mai első témánk a 30 éves háború, amely a egyik leghosszabb és legpusztítóbb háborúk sorozata volt az európai történelem során, 1618 és 1648 között. Elsősorban Közép-Európára és a Habsburg koronatartományokra terjedt ki. Egyes becslések szerint 8-11 millió közé tehető a katonai és civil áldozatok száma, akik csaták valamint éhínség vagy betegségek következtében vesztették életüket. És aki megvilágítja nekünk ezeket az eseményeket, Háner Péter történész, a Rubikon Intézet főigazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatóit!
A 30 éves háború közvetlen előzménye volt a prágai defenesztráció 1618 májusában. Világítsuk meg pontosan, mi az a defenesztráció, és miért volt Prágában 1618-ban.
Hát magyarul csak több szóval lehet fordítani ezt a csúnya kifejezést. Ablakon való kivettetésnek szokták fordítani, amelynek amúgy olyan komoly hagyománya volt Prágában, hogy miután a Cserendi gyűlés hiába kérelmezte II. Ferdinánd cseh királytól és német-római császártól a protestánsokat sújtó intézkedések visszavonását. Matthias Tulngróf azt javasolta a dühös küldötteknek, így fogalmazott, hogy az uralkodott képviselő régenseket, tehát a tisztviselőit, akik ott Prágában képviselik a császárt, dobják ki az ablakon, ahogy az szokásos. Arra utalt, hogy az első defenesztráció 1419. július 30-án volt, amikor a husziták megrohanták az új városházát. Egyesek szerint hét, mások szerint több városi tisztviselőt kihajítottak az ablakon, ezt tekintették a huszita forradalom és háború kezdetének. De Prágában számon tartottak még egy hasonló eseményt 1483. szeptember 24-én, amikor II. Ulászló király visszaállította a katolikusok uralmát, a lázadó husziták újra meggyilkolták a polgármestert, hét tanácsost és holttestüket utcára dobták.
Akkor az ott egy hagyomány volt ezek szerint.
Így van, hát erre utaltak ezzel, ahogy az szokásos. Május 23-án az összeesküvők néhány városi tanácsosul együtt himnuszok éneklésében öntöttek bátorságot magukba és egymásba, vagy egy kapitány cinkosságának köszönhetően reggel 9 szájba felmasíroztak a hadzsín lépcsőin a régensek szobájába. 10 régens közül csak 4 volt ott a titkárukkal. 2 kijelentett, hogy semmi köze a király intézkedéseihez, ezért őket csak az ajtón lökték ki. Máltenicsot viszont, Jaroszláv Gorita Máltenicsot, a 36 éves császári magántanácsost öten megagadták, és hiába könyörgött, hogy legalább gyóntatót hívjanak neki fejjel előre, kilökték az ablakon, miközben ő a Madonnához fohászkodott, hogy mentse meg. Majd megagadták Willem Slavata, Willem Slavata nevű tanácsost, a régenst, a 46 éves kincstárnokot, bírót, királyságik leggazdagabb embereit, aki belekapasztott az ablakba, egy kis ideig lógott is, de kardalútnak az ujjai ezért elengedte, és ő is lezuhant. Uh-huh. A lázadók ezután nekiestek Fabricius titkának, és a gazdájuk után lökték.
Mennyiben volt ez a 30 éves háború kirobbantója, vagy mi köze volt hozzá?
Mindenképpen egy híres esemény volt, azért hadd mondjak még róla, hogy mind a hárman túlélték az esést. Uh-huh. A 21 méteres magasságból való zuhanást, az egyik merénylő azt kiáltotta utánuk, hogy Istenemre, a Máriájuk megmentette őket, katolikus szerint angyalok tartották alájuk a szárnyukat, a protestánsok szerint a fal alatt felhalmozódott szemétnek köszönhették, hogy épségben megúzták a zuhanást, valószínűleg a széles köpenyeik is enyhítettek valamit ezen az esésen. Utánuk is lövöldöztek különben, de sikerült bemenekülni a Lobkovic palotába. Fabricius titkár Bécsbe sietett, hogy értesítse a császárt a történtekről, és olyan sikeresen adta elő a történteket, hogy később felvehette a Hohenfall magasról eső nemesi előnevet. Mert ez a különös incidens hobbantotta ki a cseh felkelés, majd a 30 éves háborút. A lázadó csehek ezután megfosztották a tornyuktól a királyukat, tehát a Habsburg uralkodott második Ferdinándot és ötödik Frigyes pálci választót, protestáns vallású pálci választót választották királyukká, aki csak téli király néven emlegetnek, mert nagyon rövid ideig uralkodott. 1620-ban a Fejérhegyi csatában hatalmas vereséget szenvedett a császárt támogató bajor és császári katolikus seregektől. Ezek után a 30 éves háború egyre hevesebben folyt.
Kiket érintett ez a 30 éves háború? Tehát kik vettek benne részt? Fejedelemségek, országok?
Kezdődött egy ilyen cseh szakasszal, amikor a csehek még a Fejérhegyi csatát, még Bécset is fenyegették egy ideig. Utána hatalmas vereséget szenvedtek, hatalmas vérveszteségű volt az ára, rengeteg vezető személyiséget kivégeztek. Akkor belép a háborúba a protestánsok védelme érdekében a dán király, szintén gyors vereséget szenved. Nagyon sokáig Franciaország csak pénzeli a Habsburgok ellenfeleit, a dán királyt is, ezután a svéd uralkodót pénzeli, aki szintén belép a háborúba, hosszas harc után német államok területén rettetes pusztítás zajlik. Magdeburg ostromának állítólag 20 ezer halálos áldozata volt, és amikor a svédek is kimerülnek és vereséget szenvednek, akkor Franciaország döntésbe lép a háborúba Habsburg ellenfelei, a spanyol és az osztrák Habsburgok ellen, és hát ez a szakasz ért véget 1648-ban, tehát 30 éve 18 után. De az igazság az, hogy a spanyol-francia szakasz az még 11 éven át folyt tovább, uh-huh. tehát 1659-ben kötötték meg a pireneusi békét. Uh-huh. Ez zárta le a 30 évnél is tovább tartó 30 éves háborút.
Hogy képzeljük el, hogy 30 éven keresztül folyamatosan zajlott a háború?
30 éven keresztül kisebb-nagyobb konfliktusok különböző államok között alakultak, Svédországtól, Spanyolországig, a Pireneusoktól, a Rajna-völgyen keresztül, legkülönbözőbb területeken, amelyben az erdélyi fejedelmek is olykor bebeszálltak, és egy-egy hadjáratot indított Bethlen Gábor, első Rákóczi György, majd utána, amikor a Habsburgok belátták, hogy ennyi fonton nem tudnak harcolni, akkor velük békét kötöttek az erdélyekkel, kisebb területeket átengedve nekik. Természetesen a kortársak nem nevezték 30 éves háborúnak, és hát mindent elkövettek, hogy minél gyorsabban befejezzék, de nem is annyi a vallási szempontok is számítottak még ebben a korszakban, de egyre inkább a nagyhatalmi érdekek határozták meg, és végül is két katolikus uralkodó, a francia és a spanyol, valamint hát a harmadik a császár, tehát a katolikus uralkodók között zajlott ez a háború, olyannyira olyannyian felhagytak a vallási szempontok figyelembevételével, hogy a béke megkötésekor a pápát nem is értesítették, aki ezen nagyon fel volt háborodva. Ezután már hát voltak még kisebb, nagyobb vallási konfliktusok és viszályok, de lényegileg már vallásháború korát leizálta ez a 30 éves háború.
De a vallásháborúk sorában nem volt ehhez fogható volumenű háború, ugye?
Hát ilyen sokáig tartó ilyen nem volt, és rendkívüli pusztítást idézett elő több 10 millió halálos áldozattal. A német államoknak a fejlődését 100 évre visszavetette, a 18. század végére heverték ki ezt a rendkívüli vérveszteséget, demográfiailag, gazdaságilag. És hát végül is azzal végződött, hogy Spanyolország is beleokant a háborúba, a korábbi nagyhatalmak közül a vezető állam Spanyolország beleokant, és Franciaország hegemóniája volt a következő, hát 20-30-40 év.
A következmények, tehát tulajdonképpen itt ugye ezek szerint nyertest nem igazán lehet hirdetni, ugye? Vagy a franciákat azért, igen?
Franciaország eléggé nyertesnek tűnik, még akkor is, hogyha a háború lezárása után egy 4 éves polgárháború, egy 5 éves polgárháború követte ez a bizonyos Fronda nevű küzdelem. Minden államnak akkor terhet jelentettek ezek a háborús nehézségek. Mindenhol megerősödött a monarchia, adóztatni kellett, amit lehetett, ki kellett sajtolni a társadalomból, tehát mindenhol fölerősödtek az ellentétek. A 17. század közepén a legkülönbözőbb államokban sor került kisebb-nagyobb fölkelésekre, lázadásokra, hát ha csak a angol forradalom néven emlegetett brit szigetek polgárháborúja gondolunk, akkor látjuk, hogy miről van szó. 648-ban Spanyolország tartományai lázongtak, itáliai tartományai lázongtak, még a legbékésebb svájciak körében is volt egy felkelési kísérlet.
Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és érthetővé tette számunkra a defenesztrációt, illetve a 30 éves háborúnak a pontos okát. Köszönöm szépen Háner Péter történészt, a Rubikon Intézet főigazgatóját hallották az előző percekben. Viszont hallásra, további jó egészséget, jó munkát kívánok.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
A Józsefvárosban indul a Suliban maradni program, erről beszélgetünk a következő percekben Udvarhelyi Tesszával. Szia Tessa, Péterfi Ferenc vagyok, és Dudok Dávid kollégám is, majd közösen faggatnánk majd.
Sziasztok!
Először is gratulálunk ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez. Ugye itt az egyik felkiáltó jele a felhívásotoknak, hogy szerezd meg az érettségit. Más tanulási folyamatra is hatással van ez a program, vagy itt tényleg arról van szó, hogy a középiskolai stáción túllépjen azok, akik részt vesznek, vagy akiket segítetek, támogattok ebben a folyamatban?
Itt kifejezetten arról van szó, hogy a józsefvárosi fiatalok közül a lehető legkevesebben essenek ki a középiskolából, tehát hogy végig tudják csinálni, és a végén pedig kapjanak érettségit. Levitték 16 évre az iskola kötelezettségi korhatár. Elég sokan döntenek úgy, vagy kényszerülnek arra, hogy elhagyják a középiskolát, és ne szerezzenek érettségit, ami aztán viszont később az életükben még nagyon sok hátránnyal járhat. Úgyhogy azt próbálni, hogy minél többen megszerezzék az érettségit.
Hogyan próbáljátok bevonni őket ebbe a programba, és milyen lehetőségeitek vannak, szóval milyen módszerekkel támogatjátok, hogy a suliban maradjanak a srácok?
Június 10-ig lehet jelentkezni rá, és alapvetően két formában támogatjuk a fiatalokat, az egyik az pénzügyi, tehát havi 50 ezer forintot kapnak maximum 2 éven keresztül, hogy le tudják tenni az érettségit, és a másik pedig, hogy mentorálást kapnak, tehát hogy kapnak egy személyes segítőt, inkább abban segítség, hogy végig tudják csinálni a középiskolát, ne essenek ki belőle, hogyha nehézségeik vannak az életben, egészségügyi, szociális vagy családi, a megoldásában segítsen nekik.
Látszik már valami, mert azért ez egy korábban megkérdezett, tehát a vége fele jár a határidő az érdeklődésből, vagy erről való, tehát mennyire része ez az ottani közbeszédnek, hogyha ezt így most erre vonatkoztathatom?
Ezt nem tudom. Azt tudjuk, hogy vannak érdeklődők, úgyhogy nagyon remélem, hogy lesznek jelentkezők is. Ez ugye megint csak ez egy kísérleti program, tehát hogy meglátjuk, hogy mennyire jól tudtuk megkérdetni ezt a programot, vagy hogyan értük el a fiatalokat. Nyilván elképesztően sok helyre küldtük el a felhívást, plakát formájában is, e-mail formájában is, civil szervezeteknek, iskoláknak, különböző támogató intézményeknek. Úgyhogy én azt tudom, hogy érdeklődők vannak, én nagyon remélem, hogy azt a végén jelentkezők is lesznek, és hogy minél több embert tudunk támogatni.
A Karácsony Sándor közalapítvány, ami gondolom az önkormányzat által létrehozott alapítvány, közalapítvány lehetett annó, de ebben tévedhetek, aminek a kereteiben zajlik most ez a pályázat, ugye? Azt jól sejtem.
Pénzügyi forrása az az én fizetésem. Én a fizetésem egy részét erre a célra ajánlottam föl, és ezt a pénzt a Karácsony Sándor közalapítványnak adtam oda, és őket kértem meg arra, hogy bonyolítsák le ezt a programot.
Hát ez egy külön téma, ami nagyon izgalmas, hogy az adományozásnak ebben a sokszor szűkre szabott világában valaki, tudom, hogy az, a másik kétharmad is valami hasonló célokra, de akkor már hadd kérdezzük meg egy kicsit itten érdeklődni, hogy te nagyon tudatosan, tudományosan majdnem azt mondtad, de hát akár az is igaz lehet, nagyon is fontos ilyen szakmapolitikai célokat próbálsz ezzel támogatni, segíteni. Mi a másik két dolog, ha jól emlékszem, három fele?
A fizetésem egy jelentős részét eladományozom valamilyen célra. Ennek azért a gyökere az, hogy én is társadalmi mozgalmakból, illetve civil szervezetekből jövök, és egyrészt azt gondolom, hogy egyedül sosem jutottam volna el oda, hogy alpolgármester legyek, és nagyon fontosnak tartom, hogy azok, akikkel korábban civilként küzdöttem őket, ne hagyjam magam mögött, akkor, amikor már én úgymond bekerülök a hatalomba. A másik pedig, hogy tudom, hogy mennyire ki vannak véreztetve a civil szervezetek Magyarországon, és nagyon szeretném őket minél több formában segíteni. Adok adományt elég több magánembernek is, támogatom a lakhatását, akik korábban hajléktalan emberek voltak, illetve különböző számomra fontos civil szervezetek, állatvédelem, ilyesmi témákban, és ez a harmadik, hogy a józsefvárosi fiataloknak is szeretném visszaadni. Tehát, hogy magánemberek lakhatását, civil szervezeteket és józsefvárosi fiataloknak tulajdonképpen a társadalmi mobilitását támogatom.
Egy kicsit visszakanyarodva erre a konkrét programra, lehet, hogy ez az én hiányosságom, és nem figyeltem jól. Olyan fiatalokat kerestek, akik az általános iskolában vannak, mégis a középiskolában szeretnétek őket érettségihez, vagy valamilyen szakképesítéshez juthatni, vagy azokat keresitek meg, akik már középiskolában vannak, és mondjuk szakképzés után nem maradnának érettségire?
Ez a program 16 és 25 év közötti fiataloknak szól, tehát hogy azért 16 az alsó korhatár, mert ugye akkor az új szabályozás miatt akkor jellemző, hogy jobban kiesnek a fiatalok az iskolából, tehát hogy olyanokat várunk, akik vagy már középiskolában vannak, és fenyegeti őket a veszély, hogy mondjuk el kell menniük dolgozni, vagy valamilyen olyan helyzetbe kerülnek, ami miatt nem tudják, vagy nem akarják folytatni, de ez a program segít nekik, tehát vagy már bent vannak és folytatni szeretnék, vagy pedig kiestek és újra szeretnék kezdeni. Mind a két irányból nagyon örömmel támogatjuk őket.
Van-e valami közben a pályázat beadások során valami támogatás, hogy lehet-e valakihez fordulni, aki értelmezni segíti a felhívást, tehát akinek nincsen pályázati gyakorlata mondjuk?
Így van, abszolút. A Karácsony Sándor közalapítványnál erre egyébként van is már kialakult gyakorlat más ilyen önkormányzathoz kötődő pályázatokhoz, hogy tartottak információs napot. Az emlékeim szerint ez az információs nap, ez talán már lement, de most ebben nem vagyok 100%-ig biztos a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján.
Ja, most közben rátaláltam éppen véletlenül, tehát akkor ez
igen,
most
igen,
volt
igen,
két
igen. Napja. Igen. De személye, tehát hogyha valakinek szüksége van segítségre a pályázati űrlap kitöltéséhez, vagy nem világos valami, akkor nyugodtan hívja föl a Karácsony Sándor közalapítványt. Nagyon-nagyon szívesen segítenek, és személyre szabottan is segítenek abban, hogy nehogy formai okok miatt, vagy bármilyen ok miatt valakinek a pályázata érvénytelen legyen. Tehát, hogy mindenképpen az a célunk, hogy minél több jó és érvényes pályázat érkezzen be, és nem akarunk senkit amiatt elutasítani, mert mondjuk nehéz kitölteni az űrlapot, akkor hozzájuk nyugodtan lehet fordulni.
És a szülők pályázzanak, vagy a fiatalok?
Nem azt szeretnénk, hogy a fiatalok pályázzanak. A 18 év alattiaknál úgy emlékszem, hogy kell valamiféle szülői hozzájárulás, aláírás vagy ilyesmi, de alapvetően mi ugye a fiatalokkal fogunk dolgozni, és ez nagyon fontos ebben a programban, hogy ugye azért 50 ezer forintból sajnos ma Magyarországon nem lehet megélni, tehát ez nem egy olyan pályázat, ahol valaki teljesen önállóan ebből a pénzből meg tud élni, és csak az oktatásával tud foglalkozni.